Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név, legszentebb én nekem e földön én. Benned van irgalom, erőd magasztalom, te rólad szeng dalom, ragyog felém. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy a héten vettek búcsút szerettei Tóbi Sándorné, Olá Terézia, 76 éves, Császár Józsefné, Karlovics Éva Mária, 77 éves, Molnár László József, 63 éves, és Pakó István Antal, 82 éves testvérünktől. Isten szent lelke vigasztalását kívánjuk az elhunytak hozzátartozóinak. Egy édesanya egy évvel ezelőtt, 2020. július 29-én veszítette el egyetlen gyermekét. Bertalan Erika tragikus balesetben 48 éves korában távozott a földi létből, és tért haza a Teremtőhöz. Halálával mély űrt hagyott édesanyja és szerető környezete életében. Mélységes fájdalmat, mely egy év elteltével is alig csillapul. Együtt érezve az édesanyjával, Isten vigasztaló kegyelmét, megtartó szeretetét kívánjuk életére, és 459. dicséretünk szavaival azt, hogy az űrt ő, tudnilik Jézus Krisztus, töltse. Fájó szívvel emlékezik az édesanyja Margit, az elhunyt párja Zsolt és családja, kedves barátnője Zsuzsa, rokonai, munkatársai, szomszédai és mindenki, aki szerette, áldott legyen emléke. Augusztus 9-én kezdődik hittanos táborunk a Kazinci iskolában. A táborban segítkező fiatalok számára a felkészítő ma 4 órától lesz a gyülekezeti teremben. Azokat, akik a kiköltözésben tudnak segíteni, 7-én szombaton 10 órára várjuk, ugyancsak ide, hozzánk. Kérjük, hogy aki még nem jelentkezett, de tud segíteni a szombati kirakodásba, az jelezze a lelkészi hivatalban. Az iratterjesztésben érkeztek használt ingyenes, jó kiadványok, szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe, és egyáltalán az iratterjesztésben kapható írásokat, melyek lelkünk épülését szolgálhatják. Most folytassuk istentiszteletünket a 105. Zsoltár első 3 versét énekelve. Adjatok hálát az Istennek!
Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének, hirdessétek dicséretét, és minden jó teményét, beszéljét hitták a nép előtt. Nagy csodáit melyeket tőtt. Néki vígan énekeljetek, sok csoda dolgát dicsérjétek. Magasztaljátok szent nevét, kik szívből félítek őtet, örvendjen azoknak szívek, kik az Úrról emlékeznek.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Lukács evangéliumának 12. részéből, a 29-es verstől a 37-es versig. Ti se kérdezzétek, mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok, mert mindezeket a világ pogányai kérdezik, a ti atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre. Ti az Isten országát keressétek, és ezek mind megadatnak nektek. Ne félj, te kicsi nyáj, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Adjátok el, amitek van, és osszátok szét alamizsnaként. Szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, és elfogyhatatlan kincseket a mennyben, ahol a tolvaj nem fér hozzá, sem a moly meg nem emészti. Mert ahol a ti kincsetek, ott lesz a ti szívetek is. Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva, azokhoz hasonlóan, akik urukat várják, mikor jön meg a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megjön, ébren talál. Eddig Istenünk igéje, testvéreim, gyertek, fennállva fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük a gondviselő szeretetedet, amely minden nap megmutatkozik. Köszönjük a te áldó kezed, amelyet rólunk sosem veszel le. Köszönjük, hogy nem csak a tényleges viharban, esőben, hanem az életünk viharai felett is te ott vagy mellettünk, megerősítesz minket és vigyázol ránk. Köszönjük, Urunk, hogy most is egy közösségben lehetünk veled és a testvérekkel is, és az eső ellenére mégis itt is összegyűlhettünk. De te áld meg azokat a testvéreket is, akik otthonról, az otthonaikból online követik a te igédet. Köszönjük, Urunk, az üzenetedet, amely minden vasárnap mindig szólhat hozzánk. Kérünk téged, hogy áld meg a gyülekezetet. Eléd hozzuk a beteg testvéreket is, akiknek tudjuk, hogy te meg tudod adni a gyógyulást. És eléd hozzuk a gyászoló testvéreket is, a fájdalmokat, amelyeket egyedül csak te látsz a szívükben. Kérünk téged, Urunk, hogy te adj nekik vigasztalást, te adj nekik békességet. Köszönjük, hogy a gondviselésed a hétköznapokban is megmutatkozhat. Kérünk téged, hogy áld meg az ige hirdetőjét, add, hogy az ige által eljuthasson a szívünkhöz, és ott pedig gyümölcsöt teremhessen. Jézus Krisztus értete fiad nevében kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Testvéreim, ige hirdetés előtt énekeljük a 673-as számú énekünk 3. és 4. versét. 673-as számú énekünk 3. verse így kezdődik: akaratod nekem, mutasd meg.
Thank you.
meg szüntelen, ne rejtsd el, Mesterem, tetszésedet. Vezérelj így magad, mutasd meg útadat, idegen tájakon jár gyermeked. Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen fényedből fénysugár az életem. Míg a homályon át a lelkem otthonát világosságodat elérhetem.
Hallgassátok meg a soron következő mondatot az Efézusi Levél 6. fejezetéből, a 14. vers első felét. Tehát álljatok elő, övezzétek körül derekatokat igaz lelkűséggel. Foglaljuk el helyünket. Ez a szakasz, ami a Efézusi Levél soron következő szakasza, amikor végig nézzük vasárnapról vasárnapra, ez a szakasz azt a címet viseli, hogy a lelki fegyverzet, és az első holmi, amit elénk ad, tulajdonképpen nem egy fegyver, hanem azt mondja, hogy övezzétek föl magatokat, tehát egy öv. Vajon miért volt az első a fegyverek sorában az öv? Ez az ókori öltözékeknek a sajátossága. Az ókorban hosszú, egybeszabott ruhák voltak, olyan köntösszerű fehér lepel, és ezek leértek majdnem a földig, bokáig értek, és amikor egy ember dolgozni akart, vagy harcolni, akkor ez az öltözék ebben akadályozta, zavarta. Gondoljuk el, hogy megy az ember a csatában, és ilyen hosszú öltözékben van, mint az én palástom, csak éppen fehér a öltözék. Mennyire zavaró, hogy beakad valamibe, megragadja az ellenség, és akkor hiába próbál a fegyverekkel harcolni, nem ér semmit. Amikor Pál apostol a lelki fegyverzetet leírja, akkor ezért mondja az ókori öltözködési szokásokra tekintve, hogy kell egy öv, amivel a következőt tették, a hosszú ruha alját fölemelték a derekukhoz, és oda rögzítették egy övvel. Így már nem akadályozta őket semmi, illetve a fegyverzetet, páncélzatot is úgy fel lehetett venni, hogy abból nem lógott ki a ruha. Pál apostol más helyen így röviden ezt mondja, hogy övezzétek föl elméteknek derekát. Ez egy nagyon tömör szókép, és ez a dolog van a hátterében, ez a bizonyos felövezés, de azt mondja, hogy az elméteknek a derekát kell fölövezni. Tehát, hogy valahol a gondolkozásunkban van valami, ami akadályozza azt, hogy Jézus Krisztusnak a jó harcosai legyünk. És amikor sorba mondja a fegyvereket, hogy a megigazulás páncélja, mi talán ezt tennénk legelőre, hogy az Istentől megkapjuk a bűnünk bocsánatát. És ezért kiegyensúlyozott emberek legyünk, akik az Isten gyermekeinek tudják magunkat. De nem, itt Pál apostol azt mondja, hogy még ezt is megelőzi, és az összes többit ez a felövezés. Ennek az övnek a neve itt úgy van, hogy övezzétek föl magatokat igaz lelkűséggel, de utána néztem az eredeti szövegben, és ott ennél sokkal egyszerűbb dolog van. A görögben, ezt már mondtam többször, két szó van, amit úgy fordítunk sokszor magyarra, hogy igazság. Az egyik szó, amit az előbb mondtam, hogy Isten előtt igazakká lehetünk, megigazulunk, és ebből következően igaz cselekedeteket hajtunk végre. És itt pedig a másik szó van, ami egyszerűen a valóságot jelenti, hogy valami nem hazug, nem hamis, hanem igaz. Itt ez a szó található, tulajdonképpen úgy kellene fordítani, hogy övezzétek fel derekatokat a valósággal. Hogy értsük ezt? Én ezt megtapasztaltam, hogy az elménkben nagyon sok akadálya van annak, hogy Jézus Krisztus igaz emberei, harcosai lehessünk. És sokszor ezt észre se vesszük. Tehát akarunk Jézus Krisztus vitézei lenni, az Isten országát terjeszteni, úgy élni, ahogy Isten szeretné, és észre se vesszük, hogy valami ott belül a gondolkodásunkban egész más irányba hat, kilóg, és beleakad mindenbe, és akadályozza azt, hogy mi Jézus Krisztusnak szolgáljunk. Szeretnék három ilyen gondolati dolgot most a testvérek figyelmébe ajánlani. Az első a tudományos világkép, így lehet röviden elmondani. Ez főleg férfiaknak és főleg értelmiségieknek és leginkább tudósoknak a nagy visszatartó erő, amibe beleakadhatnak, hogy úgy tekinti alapvetően nagyon sok ember ezt a világot, hogy ez a világ determinálva van, ez azt jelenti, hogy minden következik egymásból. Ok-okozati összefüggések vannak, talán Madács fogalmazta meg a legismertebben számunkra ezt, hogy amikor ezt írta erről a világról, a Teremtőisten teremtése után, hogy be van fejezve a nagymű, igen, a gép forog, az alkotó pihen, évezredekig eljárt tengelyén, még egy kis csavart igazítani kell, ezt most már szabadon idéztem, nem tudom pontosan a szöveget, de ez a gondolkodás a 19. századtól kezdve nagyon elterjedt az emberek körébe. Olyannyira, hogy a 20. század közepetáján már azt kellett gondolni, hogy igen, ilyen ez a világ. Minden következik egymásból, itt nem nagyon történhet semmi váratlan dolog, mindent tudunk, csodák pedig nincsenek. Persze, ez még nem jelenti azt, hogy az ember nem tudhatja magát kiszolgáltatottnak. Erre jól rávilágított most ez a járvány, amelyik még most is tart, és nem tudjuk, hogy mikor lesz vége és hogyan. De ennél mélyebb a dolog, mert ebből a világképből az következne, hogy csodák nincsenek, az imádkozás fölösleges. Itt vannak kórokozók, betegségek, van szervezet, amelyik megküzd ezekkel, de imádkozni, Isten beavatkozását kérni, akár a betegségbe, akár az eseményekbe, ez teljesen fölösleges, úgy gondolja az ember. Csak hogy ez a gondolkodás egy akadály. Mert tényleg így van, hogy akkor nem várunk csodát, és nem imádkozunk, hogyha így gondolkozunk. A másik ilyen dolog, ezt meg úgy mondhatom, hogy az ember alapvető önzése. Ez is egy olyan dolog, ami benne van a gondolkodásunkban. Nem kell azt megszereznünk, ezt aztán végképp nem. Mi emberek részrehajlók vagyunk. Úgy gondoljuk, hogy ahogy mi gondolkozunk, az az etalon. Akiket mi szeretünk, azok a jók, azokat kell szeretni. Amiket mi hajtunk végre, azok a jó tettek, az senki meg nem kérdőjelezheti. Ami ettől eltérő, ha valaki másképp viselkedik, másképp gondolkozik, ha valaki nem érti azt, amit mi mondunk, ha valaki szembeszáll velünk, az rossz. Annak nincs igaza. Hogy alapvetően így gondolkozunk, ez egy tény. De a Biblia azt mondja, hogy ez egy ilyen ruha. A ruhára miért is volt szükségünk? Azért, mert az Édenkertben az Istennel való közösséget elveszítettük, és többé már nem tapasztaljuk közvetlenül az Isten szeretetét. És ebben a világban ezért védtelenek és kiszolgáltatottak vagyunk. Amíg Ádám és Éva közvetlenül átélte az Isten jelenlétét, addig ők biztonságban voltak. Nem volt szükségük ruhára. De utána rögtön. Tehát kell, hogy védjük magunkat, többek között ezzel a ruhával, hogy igen, nem tudom, hogyan kell gondolkozni, de tegyük fel, hogy ahogyan én gondolkozom, úgy kell. Az a helyes. Mert ha nem ezt gondolom, akkor teljesen védtelen és kiszolgáltatott vagyok ebben a világban. De ez a gondolkodás az Isten országában akadály, amivel tisztába kell jöjjünk, hogy ez munkálkodik bennünk, meg kell magunkat ismerjük, és rá kell jöjjünk, hogy valójában mi nem mindig gondolkozunk jól. És valójában nem csak azok az igazak és a jók, akikkel mi egy csapatban érezzük magunkat, és akik a mi szeretteink. És nekik is vannak hibáik, és akiket pedig talán másik oldalon látunk, őnekik is lehet igazuk. Ezeket mind-mind meg kell értsük. És van még egy ilyen gondolati dolog, amikor azt gondoljuk, hogy ebben a világban vannak jó történések és rossz történések. Ami nekem rosszul esik, ami nekem fájdalmas, ami nekem veszteség, az rossz. És ami nekem jól esik, kellemes, ha én mindent megvehetek, amit csak a szemem, szájam kíván, az a jó. Ez a Biblia szerint megint egyáltalán nem így van, és ez zavaró, ha így gondolkozunk, mégpedig ez közvetlenül az Istennel való viszonyunkat zavarja. Mert azt gondoljuk, hogy mi tudjuk, hogy mi nekünk a jó, hogy mi válik a javunkra, hogy hogyan kellene történni az élet eseményeinek. És ha mi egy fájdalmas dolgot tapasztalunk, azt rögtön rossznak gondoljuk. És akkor rögtön jönnek a kérdések, hogy Isten hogy engedhette ezt meg, és miért van ez ebben a világban? Tehát ezt a három dolgot soroltam most fel. Nyilván sokféle rossz gondolatunk van, amiben benne vagyunk. Ezektől valamilyen módon szabadulnunk kell, még mielőtt próbálnánk az Istennek szolgálni, megérteni, hogy ő hogyan váltott meg minket. És tehát mindenek előtt, ez az első helyen van az ige szerint, hogy a gondolkodásunkat meg kell változtassuk. És akkor egy csomó minden már sokkal könnyebb lesz. De mit jelent ez? Hogyan megy ez végbe? Azt látjuk, hogy nem azt mondja itt az ige, hogy vegyétek le a magatokról a ruhát, és vegyétek föl a fegyvereket. Tehát nem mondja azt, hogy ebben a gondolkozásban, ahogyan ti gondolkoztok, semmi jó nincs, és az nem kell. Nem ezt mondja. Az szükséges. Hogyha nem úgy gondolkoznánk erről a világról, hogy itt ok és okozati összefüggések láncolata munkálkodik, és hogy ezt a világot kutatni lehet tudományosan, mert mindennek megvan a maga előzménye és oka, akkor nagyon nagy zűrzavarban lennénk. Ez egy jó gondolat. És ugyanúgy az úgynevezett önzésünkre se mondja a Biblia, hogy ezt úgy, ahogy van, ki kell dobni az ablakon. Nekünk el kell fordulni magunktól és mások felé kell fordulnunk, és csak a másik érdekeit kell néznünk, nem. Ezt sem mondja a Biblia, sőt azt mondja, hogy szelesd fele barátodat, mint magadat. Tehát azt mondja, hogy ez egy alapvető dolog, hogy magadat szereted, és ezzel nincs is nagy baj. A nagy baj akkor van, amikor te vagy a saját világodnak a közepe, és nem veszel tudomást a környezetedben élőkről. Amikor magadat helyezed ő föléjük. Tehát a magunk szeretetét se kell kidobni az ablakon, nem is tudjuk nyilvánvalóan. Ez egy természetes dolog, hogy magunknak alapvetően nem akarunk rosszat, sőt a legjobbat szeretnénk. És nyilvánvalóan az is egy jó dolog, hogy az eseményeket osztályozzuk, hogy melyik jó, melyik rossz. Hogy egy háborút például alapvetően rossznak ítélünk meg. Mert ott embereket küldenek a halálba, akik ok nélkül halnak meg, és ott maradnak utánuk árvák, özvegyek, stb. Tehát ez is kell, hogy megkülönböztessük az eseményeket. Igen, vannak jó dolgok, és vannak rossz dolgok. Tehát ez az első, hogy hogy szükség van ezekre a ruhákra, és ezek maradjanak is rajtunk alapvetően, de valamit meg kell tenni, hogy föl kell hajtani és föl kell övezni. Tudnélik, hogy az igazsághoz ragaszkodjunk, a valósághoz. Hogy ezek a ruhák ne menjenek túl a valóságon, hanem azt írják körül, és azt védelmezzék a fejünkben. Először is ez a tudományosság. Igen, lehet kutatni a világot, és kell is. Sok mindenre rájönnek a tudósok. De az az érdekes, hogy a 20. század második felében és a 21. században már a tudomány is egész más út tart. És bizony a tudósok is azt mondják most már, akiknek nagyobb rálátásuk van az egész tudományos világképre, hogy nem írja le a tudomány hézagmentesen ezt a világot. Szó nincs róla. Itt ebben a világban van a tudomány ellenére sok minden, amit nem ismerünk, ami kérdőjel, méghozzá még sok olyasmi, amit eleve nem tudunk megismerni. Hát a Biblia eleve ezt mondja, hogy ez a világ két részre oszlik, vannak a láthatók, amiben élünk, amit tud kutatni a tudomány feladata is, amiben a dolgok valóban így láncolatszerűen alakulnak, egymásnak következményei, de azt mondja a Biblia is, hogy a láthatók és a láthatatlanok. Van az Isten országa. És azt is mondja a Biblia, hogy a láthatók a láthatatlanból erednek. A láthatatlanban, a láthatatlan Isten tervezte ezt a világot, és ő tud közbe avatkozni, közbe nyúlni, bármelyik pillanatban. És legújabban a tudósok is kénytelenek ezt beismerni, hogy a tudomány tételei és a kutatási eredményei nem zárják körbe ezt a világot és annak leírását. Tehát akkor a mi gondolatainkban se legyen ez, hogy nincsenek csodák, és nem érdemes imádkozni, inkább az ellenkezője legyen. Itt van ez a látható világ a maga folyamataival, amik leírhatók, egymásból következnek, de mindez a láthatatlanokból ered, és ott van a mindenható Isten, és ő bármikor közbe tud avatkozni. Érdemes imádkozni. Vannak csodák. És a másodikkal is így kell, hogy legyünk. Igen, alapvetően úgy vagyunk megteremtve, hogy szeressük magunkat. Ne legyünk magunk ellenségei, a legjobbat akarjuk magunknak, csak ennek kell egy határt szabni. Fölül kell vizsgálni, hogy biztos, hogy úgy jó, ahogy én gondolkozom? Biztos, hogy az az igaz? Miután elszakadtunk Istentől, nem így van, és nem jól gondolkozom sok mindenben. És még fontosabb lett a bűnbeesés után, hogy egymást kiegészítjük. Hogy hallgassunk a másikra. Nem csak úgy van, ahogyan én azt kigondoltam és összeraktam, és nagyon okos tudok lenni a magam szemébe. De ez a másik egy másik oldalról látja a dolgokat. És talán fontos, hogy figyeljek rá, mert kiegészíti mindazt, amit én tudok erről a világról. És a másik egy teljesen más úton jár, mert más sorsa van, jobb helyre született, vagy rosszabb helyre, mint én, más élményei vannak, de egyikünk sincs kizárva attól, hogy az Isten szeretetébe éljen és oda találjon, és ezért nem csak arra kell hagyatkoznom, amit én tudok. És a harmadik dolog is, nagyon fontos, ez a világ egy csodálatos nagy terv, rendben van, hogy látom, hogy sok minden jó és rossz dolog történik benne. Rendben van, hogy bizonyos dolgokról egyértelműen meg tudom mondani, hogy ez nem kellene. De nehogy odáig menjek, hogy akkor miért is van benne ez az Isten tervében. Valószínű Isten is úgy gondolja, hogy ezek nem kellenének, és én nem is terveztem bele az emberekkel való kapcsolatomba ezeket, hogyha az emberek figyelnek rám, és megmaradnak az én szeretetemben. De igenis szükség van sok nehéz és rossz dologra azért, mert ebből a szeretetből kiestek. Igenis kell, hogy érezzék, hogy rossz ebből a szeretetemből kiesni. Igenis kell, hogy érezzék, hogy aki nem hisz, és nem engem vesz figyelembe, mondja Isten, az rossz úton jár is. A vége a pusztulás. Hogy ébredjenek föl, hogy meneküljenek erről az útról. És igenis, sokszor arra van szükségünk, hogy keményen formáljon minket az Isten, mert sokszor, ha minden jó, minden szép, akkor azt hiszük, hogy minden rendben is van a lelkünkben. És igenis, szükségünk van nehéz dolgokra ahhoz, hogy a lelkünkbe levő sötétség napvilágra jöjjön. Szükségünk van arra, hogy Istenhez kiáltsunk. Ezek nélkül, a nehéz és nekünk rossznak tűnő dolgok nélkül ez nem valósul meg. Jézus Krisztus életét érdemes megfigyelni mindig. Ezek a dolgok ott mindig nyilvánvalóvá lesznek. Jézus Krisztus igazodott el legjobban ennek az életnek az eseményei között. Ő még az emberek szívébe is belelátott, látta farizeusok képmutatását. Nagyon jól látott sok mindent ebben az életben, mint az Isten fia. Nyilván tisztában volt ennek a világnak a működésével. És bátran kérte a gyógyulást a betegek számára. Sőt, egyenesen ráparancsolt a viharra, és az lecsendesedett. Ő nem zavartatta magát attól, hogy ő ismerte ennek a világnak minden részletét, sőt, még inkább tudta, hogy de minden egyes részletébe az Isten bármikor bele tud avatkozni és újat teremteni. Hiszen ez az egész az ő terve és teremtése. És Jézus Krisztus nyilván szerette önmagát. Nem egy mártír lénye volt, nem kereste a konfliktusokat. Amikor egyszerűen meg akarták kövezni, akkor átment közöttük, elment onnan. Nyilván óvta a maga életét, mert tudta, hogy az Isten küldetéseibe ez benne van. De amikor kapott egy olyan küldetést, hogy most pedig ki kell innod a keserű poharat, most pedig te fogod magadra venni az összes ember minden elkövetett rossz dolgát, egész életének a szennyét, akkor meg tudta harcolni azt a harcot, hogy most pedig legyőzze ezt a természetes önszeretetet, és kapjon erőt ahhoz, hogy feláldozza az életét értünk. És ő tudta, hogy ez az esemény nagyon rossznak látszik. Tiltakozott is ellene, hogy ne kelljen kiinni ezt a keserű poharat. Ha lehetséges, akkor ettől mentse meg az Isten. Borzadt a sok szörnyűségtől, amit mi elkövettünk, gondoltunk. De mégis tudta, hogy az a jó. Ha az Isten ezt kéri tőle, ha ezt kell megtennie, ha most megtörténik az, hogy az Isten küldöttjét keresztre feszítik és elhagyják, és senki se lesz vele, akkor ez a legnagyobb jó. Bár nem annak látszik. És tudhatjuk, hogy valóban ez volt a legnagyobb jó. Hát amikor azt mondja, hogy övezzétek föl magatokat a valósággal, akkor valószínű ezekre gondol Pál apostol, hogy lássátok magatokat, magatok gondolatait kívülről. És mindig hasonlítsátok össze a valósággal. És a legfontosabb az, hogy a hitben gondolkozzatok. Mert a hitetlen ember a világnak csak a kisebbik részét, a láthatót látja, és tartja eszébe, és fordít rá figyelmet. Ti mindig lássátok a teljes valóságot, és azt a gondolati öltözéket hajtsátok föl mindig, hogy ne akadályozzon titeket, hanem csak addig érjen, ameddig kell. És ezt gyakorolni kell. Ez egy alapvető dolog. Ez nem csak a harcba induláskor alapvető, hanem szinte mindig, amikor bármilyen feladatunk van, már pedig mikor ne lenne feladatunk ebben az életben. Hát azért írja ezt itt az első helyen, hogy övezzétek fel magatokat a valósággal. És itt nagy segítség egyébként a pszichológia, a helyes és nem túlzásba menő, és főleg hit alapján induló pszichológia, mert az is egy tudomány, ami megállapít ebben a világban bizonyos dolgokat, és rávilágít az én önzésemre, és az én sötétségemre. De legfőképpen az Isten igéje az, amelyik biztosan meg tudja nekem mutatni, hogyha kérem azt a csodát, hogy világítson be az én életembe, mutassa meg, hogy hol kell változnom, mi az, ami akadályoz engem. Ő meg fogja ezt tenni, segítséget fog nekem adni. És ha ott van a baj, hogy nem látom ezt a világot az Isten tervének, és lázadozom a nehézségek, a betegségek, a gyász, a háborúk, az igazságtalanság ellen, segítsen nekem megvilágítani a Szentlélek, hogy ezek ideiglenes dolgok. Ebben a néhány évtizedben, amíg felkészülünk az ő országára, ezek nagyon is szükséges dolgok, amiket a javunkra fordít az Isten, és éppen ezeken keresztül munkálkodik. Tehát álljatok elő, övezzétek körül derekatokat igaz lelkűséggel. Amen. A 32. Zsoltár első versét énekeljük, válaszul az igehirdetésre. Ugye, és családság nincsen ő szívében, tettetés nélkül jár életében. Hát a övezzétek fel magatokat a valósággal. Testvéreim, helyünkről fölkelve imádkozzunk ismét. Köszönjük Istenünk, hogy figyelmeztetsz minket. Sokszor azt gondoljuk, hogy mi már az Istenéi vagyunk, és mi velünk már minden rendben van. Köszönjük, hogy figyelmeztetsz, hogy először is föl kell övezni a gondolatainkat. És hogy ott nagyon sokszor tévúton járunk. Nagyon sokszor tele vagyunk hitetlenséggel, önzéssel és reménytelenséggel. Segíts, Uram! Tegyél velünk csodát napról napra, hogy a szívünkben ott legyen a benned való hit, az irántad táplált reménység, és a Te Jézus Krisztusban megjelent szereteted. Kérünk segíts, hogy így felövezve éljünk napról napra, mert sok a feladatunk, sok a harcolni valónk, nem csak magunkért, hanem másokért, hogy ők is meglássák és megismerjék a Te szeretetedet. Nagyon kérünk, hogy könyörülj minden olyan emberen, aki hiányokat szenved, aki elvesztette szerettét, aki gyászol, gyászban emlékezik. Te ölelt körül szereteteddel, békességeddel. Te éreztesd meg, hogy benned még annál is több van, mint amit bárki földi halandótól kaphatunk. Könyörülj mindannyiunkon. Segíts levetni önzésünket. Segíts megérteni a Te világosságodban, hogy mi minden téves gondolatunk van, és hogy mennyire előítéletekkel vagyunk tele. Segíts, Uram, napról napra a Te világosságodban járni. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Imádságunkba foglaljuk nemzetünket is, és énekeljük hónap első vasárnapja lévén a himnuszt és a székely himnuszt.
Ki tudja, merre, merre visz a végzet, göröngyös úton, sötét éjjelen. Vögítsd még egyszer, győzelemre népen, Csaba király a csillag ösvényen. Maroknyi székely porlik, mint a szikla. Népek harcától zajló tengeren. Fejünk az árjaj, százszor elborítja. Ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt Istenem.
az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 781. éneket énekeljük minden versével, Jöjj, szabadíts meg, ó kegyes Isten a nyomorúságból.
Jöjj, szabadíts meg, ó kegyes Isten, a nyomorúságtól. Üzd el a rosszat, félelem átkát, védj ki, ha ki. Kegyelemmel, ha közeledtél, úgy se figyeltünk rád. Másokon hányszor nem könyörültünk, s mondtuk a szép imád. Zengve dicsérünk, s nem hiszünk benned, mozgat a rossz törvény. Átkos a szívünk, fegyver a szájunk, elnyel a mély örvény. Ó, szabadíts meg, szent fiad által, vedd el a rontó meg egészen tiszta örömre.